Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Támogatónk az Atradius Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az ön cégét mindig kifizessék.
8 óra 13 perc van, folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy Rádion, benne Kántor Endre az egyik műsorvezető.
Mihálovics András pedig a másik.
Az egérút elesett, írja a hallgató a 0630-2010-909-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Okát azonban nem boncolgatta. Azt mondja, eddig is szívesen szinte minden reggel hallgattak titeket, de az ipari kiállítást mindent vitt. Legszívesebben most indulnék megnézni, írja Horváth úr, majdnem beolvastam a teljes nevét, de ezt mégsem tenném meg ő vele. Köszönjük szépen az elismerést, száguldó riporterünknek át is adtam, Kántor Endre készítette az anyagot ezzel kapcsolatban. Jöhet még mindenféle észrevétel a 0-30-20-10-9-0-9-re, addig mi tartalmat szolgáltatunk.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
És szakértőnk a stúdióban, ahogy megszokhattátok, dr. Magyar Csaba, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Május 20, közeledik ez a legfontosabb adó dátum az évben az egyszerű ember számára.
És egyben stresszfaktor.
Stresszfaktor, és sokáig itt a tartó posták, pedig hát azért manapság már könnyen is el lehet ezt intézni. Na de, azért érdemes lenne egy kicsit feltárni azt, hogy ha nem itthonról származó jövedelem van, akkor azzal mi történik, hogy kell azt kezelni?
Mindenképpen érdemes erről a témáról beszélni, mert most pont mielőtt jöttünk, megnéztem még az SZIA bevallásnak a kitöltési útmutatóját, ami 242 oldal, bocsánat, 282 oldal lett, tehát hogyha ezt most párhuzamba állítjuk a sör alá tétnek a gondolatával, akkor azért, hogyha valaki prudens módon szeretné elolvasni, hogy milyen kötelezettségei lehetnek, akkor erre rá kell szánni az időt. Noha attól tartok, hogy nem mindenki olvas ezt szép irodalomból sem havonta 282 oldalt, úgyhogy most a közszolgálatiság jegyében a külföldi jövedelmekről lesz szó a mai alkalommal. De ennek az egyik neuralgikus pontja az, hogy meghatározzuk, hogy egyáltalán nekem kell a külföldi jövedelmekről adóznom, illetőleg ebből a szempontból én magyar adózónak minősülök-e, itt kell-e teljesítenem az adófizetési kötelezettséget.
Olyan szépen fogalmaztál itt ebben a kis anyagban, amit átküldtél, hogy ugye, hogy az SZIA bevallás leadási határideje előtt gyakran előfordul, hogy éjszaka is felsírnak a felnőttek, vagy többször felébrednek és nehezen alszanak vissza, a benyújtás után pedig keserű az elválás íze, hiszen nem tudják, hogy mikor találkozhatnak újra az adóhatósággal, és ez a bizonytalanság egyfajta felnőttkori szeparációs szorongásként is értékelhető, úgyhogy stresszoldó a mai adás, szerintem ez gyönyörű. Egyszerűen irodalom adó szempontból. Na,
honnan lehet megtudni ezt az adóügyi illetőséget, hogy akkor én most hol adózzak? Ezt meg lehet kérdezni valakitől, vagy nekem kell ráébredni arra, hogy hol kell adóznom?
Hát természetesen tanácsadóktól, szakértőktől meg lehet kérdezni, de alapvetően most ahhoz nyújtunk majd segítséget, hogy ezt szakemberek nélkül is meg tudjuk állapítani, de azért mindig vannak speciális esetek. Meg hát nagyon szeretném, hogyha eljuthatnánk arra a szintre, hogy akár már jövőre, aki rendszeresen hallgatja a rovatot, az automatikusan Dubaj adózónak minősül, és nem kell ilyesmivel foglalkozni, de amíg ezt nem tudjuk elérni, addig meg kell beszélnünk arról, hogy mi a
helyzet. Mert hogy Dubajban nincs adóbevallás?
Hát alapvetően nincsen személyi jövedelemadó, meg azért vannak még ilyen országok a világon, ahol nem kell ilyen problémákkal küzdeni. Tehát hiába jön a május 20, igazából...
Nyugodtan, a dubai adóügyi illetőségűek, azok nyugodtan forgulódhatnak egyéb okok miatt álmatlanul az adó teljesítési kötelezettség nem lesz közöttük. Na, szóval ez az adóügyi illetőség, ez a kulcspontja ennek a dolognak, gondolom.
Így van, tehát először mindig azt kell megállapítanom, hogy én magyar adóügyi illetőségűnek számítok-e, és első körben a magyar szabályokat kell megnézni. Magyarországon ezt a személyjövedelemadóról szóló törvényben egyértelműen tisztázzák. Abból indul ki a gondolkodás ebben a történetben, hogy amennyiben én magyar állampolgár vagyok, akkor abban az esetben nekem magyar adóügyi illetőségem van. De aztán számos kivétel létezik. Egyébként ez viszonylag egyedülálló Magyarország esetében. Van még jó pár ország, de nem mindegyik ország adóztat állampolgárság alapján. De ha például valaki kettős állampolgár, és nem Magyarországon van a lakóhelye, akkor megint nem minősül magyar adóügyi illetőségűnek. Illetve figyelembe kell azt is venni, hogy ezt a magyar, vagyis a hazai szabályozást felülírhatja, hogyha kötöttünk egy nemzetközi adóegyezményt a kettős adóztatás elkerüléséről, hiszen ilyen esetekben ezeknek az egyezményeknek elsőbsége van a magyar belső szabályokkal szemben. De ezen kívül, tehát a magyar állampolgárság egy fontos ismér, de ott van még mellette az is, hogyha például egy Európai Uniós vagy EGT tagállambeli állampolgár Magyarországon huzamosabb ideig tartózkodik, magyarán itt tartózkodik 183 napnál hosszabb ideig, akkor ők is magyar adózónak minősülnek. Tehát ha például egy német állampolgár Magyarországra költözött, akkor abban az esetben, hogyha 183 napot meghaladóan itt van, akkor is neki magyar adóügyi illetőség.
Tehát ez fél év nagyjából.
Így van.
Tehát fél évnél több időt itt tölt, akkor automatikusan Magyarországon kell.
Igen, azután még vannak speciális esetek, tehát aki letelepedést szerzett Magyarországon, azok szintén automatikusan magyar adóügyi illetőségűnek számítanak, anélkül, hogy mennyi időt töltenek itt Magyarországon. Illetve még van speciális kategória, ugye a hontalan személyek is annak minősülnek, akik itt vannak Magyarországon, nem elég, hogy hontalanok, még ugye itt is kell adózniuk mindennek a tetejébe.
Bravo.
De alapvetően azért ez egy nem egy gyakori eset.
Mi van, ha nem vagyok magyar állampolgár, kevesebbet tartózkodom itt, mint 183 nap, nem telepettem le, és nem is vagyok hontalan. De mondjuk Magyarországon lakom.
Hát abban az esetben, hogyha állandó lakóhelyed itt van Magyarországon, akkor ebbe a kategóriába tartozó, sőt még a szokásos tartózkodási hely is, meg a létérdek központja is megalapozhatja ezt.
Hogy micsoda?
A létérdek központja.
Endre, neked ez van egy... létérdek központot? Hogy érzed ezt a kérdést?
Én igen, hát de azt hiszem, hogy ez nem rádiókompatibilis.
A létérdek akkor központja. Akkor Endre, te itt adózol.
Jó.
Külföldi jövedelmeid alapján csak szólok.
Ugye ez egy kapocs, és ezt úgy szokták vizsgálni, ahol a kulturális, szociális kötődéseit, tehát akár a családod, vagy a munkahelyed is ide köt Magyarországhoz, és ezt egy ilyen gyűjtőfogalomként szokták használni, ez a létérdek központja.
Ez önmagában elég?
Nem, alapvetően nagyon tehát, sok más minden, szempontot
mindent elintézek papírról,
venni.
Minden Dubajban van, csak mondok, az asszony itt lakik, akkor már egyből beszipkáz a magyar adóhatóság?
Van erre egy elég híres európai bírósági eset, amikor egy dán üzletember Angliában dolgozott, és minden hétfőn felült a repülőgépre, majd pénteken visszatért Dániába. És ő úgy csakkozta ki, hogy több mint 183 napot meghaladóan Angliában tartózkodjon a munka miatt, és hát ez számára adózási szempontból is kedvező volt. Még Dániában a bíróság azt mondta ki, hogy mivel a létérdek központja mindvégig Dániában volt, a család oda járt golfklubba, oda járt videótékába, és egyéb más kötődése is ott voltak, emiatt ő mégiscsak dán adózónak minősült. Tehát azért ezt mindig az egyedi körülmények
és
alapján
és itt a dán adóhatóság nyert ebben a jogvitában.
Nyert.
Mert van. Hogy ott volt a létérdek
Európa központja. Európa ügy is lett belőle, és utána felső szinteken is megnyerték ezt az ügyet.
Szuper! Mit tekintető állandó lakóhelynek? Úgy látom, ez is egy sarkalatos pontja ennek a eldöntésének, hogy hol kell adóznunk.
Hát alapvetően...
Mert ma már igazán nem jelent nagy erőfeszítés bárhova bejelentkezni állandó lakóhelyként.
Igen, most hiányolom is, hogy Balázs nincs itt a stúdióban, mert ő az, aki mindig ezekre a trükközésekre rászokott kérdezni. Ugye nézzük egy életszagú példát, hogy hirtelen valakinek Magyarországról a lakóhelye megváltozik, és Szlovákiába lesz neki lakóhelye, és ugye ez alapján azt mondja, hogy én már nem vagyok magyar adózó a továbbiakban, hiszen nekem Szlovákiában van az állandó lakóhelyem. Ugye az állandó lakóhelyel kapcsolatban az nem csak abból kell kiindulni, hogy nekem hol van lakcímkártyám. Az egyértelmű, hogy ez egy elsődleges bizonyíték, hogyha nekem a lakcímkártyám az Magyarországon van, akkor magyar adózó vagyok, de pusztán azért, mert egy másik országból van lakcímkártyám, vagy lakcímigazolásom, ez nem alapozza meg, tehát tényleges ott lakást
ellenőrzik?
Nem igazán szokták, de ilyenkor nem árt, hogyha jóban van az illető a szomszédaival, hiszen hogyha mondjuk bármilyen okból kifolyólag, akár egy válás kapcsán kap az adóhatóság egy levelet, hogy hát valójában az én férjem mindvégig itt tartózkodik Magyarországon, és ez a szlovák lakcím, ez csak egy kamu dolog, akkor ha kimegy az adóhatóság, és megkérdezik a szomszédot, hogy látta milyen maga, sűrűn látja.
A Gedét látta mostanában itt?
Így van, akkor abban az esetben az nem feltétlenül előnyös, hogyha a szomszéd panaszkodik az adóhatóságnak, hogy a tollaslabdát folyton átütik az kertjében.
Legyünk kicsit földhöz ragadtabbak, de a zene egyet, után, mert mi van akkor, hogyha én, az azért tényleg életszagú példa, mint és most tényleg nem a trükközés irányába akarjuk elvinni, ha alkalmazottként én külföldről kaptam munkabért. Na ez egy érdekes történet, akkor most mivel külföldi a cég, ott fizetek utána adót, és Magyarországon nem, vagy teljesen más a helyzet, a zene után ezzel folytatjuk.
És továbbra is dr. Magyar Csabával, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával. You got to live and learn. So you can love and earn.
Like a tree with fruits we can see who will be in the next emanation. The strain of the game can disrupt your aim. We're not all the same in this nation. For all we possess, we end up with less when we stress over minor equations. You don't have to see or agree with me, but I feel we are one vibration. Yeah. You have to live and learn. The norm and every new form of upliftment. The twists and the turns of life cannot burn if you learn just where all your gifts went. The heart is one part, the soul cannot start without some new form of commitment. This life is a prize and I recognize the importance we place on equipment. You hear me now?
No, ott tartottunk, hogy május 20-án közeleg az adó SZIA bevallásnak a határideje, és a mai vendégünkkel, dr. Magyar Csabával, a Crystal Worldwide ZRT, ugye jól mondtam, ügyvezető igazgatójával, nem jól, igen, köszönjük Ács Gábornak, vezérigazgatójával, beszélgetünk arról, hogy mi van, ha valaki külföldről kap jövedelmet, akkor hogy kell adóznia, hol kell adóznia? Ahonnan a jövedelem jön, vagy ott, ahol ő él, és a létérdek központja, és az állandó lakcíme van?
Hát ugye a reklám előtt azt ígértük, hogy akkor a munkabérekkel kezdjük, ugyanis nagyon fontos szempont, hogyha mondjuk valaki külföldön végez munkát, akkor abban az esetben hol kell majd teljesíteni az adófizetési kötelezettségét. Ugye itt azt kell első körben megnézni, hogy van-e adóegyezményem azzal az országgal, legalábbis Magyarországnak van-e adóegyezménye azzal az állammal, ahol végzi az illető a munkát. Abban az esetben, hogyha van adóegyezmény, akkor amennyibe 183 napnál tovább ott dolgozik, és egyébként a külföldi munkáltató állja az ő bérét, akkor abban az esetben neki abban az országban kell majd személyi jövedelemadót fizetni. Uh-huh. Viszont Tehát igen? Jellemzően az egyezmények ezt szokták előírni, nyilván mindig meg kell nézni az adott egyezmény, de ez a koncepció érvényes a legtöbb adóegyezménybe. Ha viszont 183 napnál kevesebb időt töltött külföldön, ezen kívül pedig a díjazást azt Magyarországról kapja, illetve mondjuk úgy, hogy a magyar munkáltatónak a külföldi telephelye állja az ő díjazását, akkor elképzelhető, hogy Magyarországon kell teljesíteni az adófizetési kötelezettségét. De jellemzően, hogyha valaki egy külföldi cégnél dolgozik, és nem egy magyar cég küldte ki, és 183 napot meghaladóan külföldön dolgozik, például Angliában élő magyarok egy angol cég részére dolgoznak, abban az esetben, hogyha 183 napot meghaladóan kint tartózkodnak, dolgoznak, akkor nekik kint kell majd adózniuk. De hát itt már eleve az is bejön a képbe, hogy amennyiben neki az állandó lakóhelye is Angliában van, akkor meg alapból angol adózónak.
Na, függetlenül az állampolgárságtól.
Így van, mivel van egyezményünk.
Igen, még egy életszerű példa, hogyha egyéb jövedelmünk van, tehát nem munkabér jellegű, osztalék, kamat, árfolyamnyereség, ugye a vállalkozás szabadság az Európai Unióban alapvető jog, árfolyamnyereséget, kamatot külföldi befektetéseink után vastagon kaphatunk, simán benne van a pakliba, ilyen esetekben mi a helyzet?
Ilyenkor is meg kell nézni, hogy van-e adóegyezmény az adott országgal.
Akkor azt is tisztázzuk, mi van, ha nincs?
Hát abban az esetben, hogyha nincs egyezménye azzal az országgal, akkor kettős adóztatás történhet, magyarán ott is megadóztathatják, meg Magyarország is megadóztathatja ezt a jövedelmet. Annyi jó fejesség van Magyarország része, hogy a külföldön megfizetett adónak a 90%-át ilyenkor be lehet számítani az itthon fizetendő tételekbe. Viszont abban az esetben, hogyha van adóegyezmény a két ország között,
azért akkor, a legtöbb országgal itt a környékünkön van, ugye?
Hát Európai Uniós tagállamokkal, mindenkivel, és egyébként Magyarország elég sok adóegyezményt kötött. De hogyha például külföldről kapok osztalékot vagy kamatot, akkor azt is meg kell nézni, hogy ugye abban az országban felszámítottak egy forrásadót erre a kifizetésre. Forrásadót elvileg csak olyan mértékben szabadna felszámítania annak az adott országnak, amilyenben megállapodott Magyarországa, és ezt követően, hogyha hogy Magyarországon is keletkezhet még adófizetési kötelezettség a különbözet után. Tehát, hogyha mondjuk valahol 5% volt a forrásadó az osztalékra, viszont ugye Magyarországon 15% az eszje után, akkor a 10%-ot így van. Viszont figyelembe lehet venni az 5%-ot. Tehát ez az előnye az adóegyezményeknek, hogy nem kerülök kellemetlenebb helyzetbe, mint hogyha Magyarországról kaptam volna ugyanezt az osztalékot. Ugyanabba a szituációba próbálnak helyezni engem. Ugyanez a helyzet a kamattal is. Az árfolyam nyereség az változó, de jellemzően az árfolyam nyereség után ott kell adózni, ahol én adóügyi illetőséggel rendelkezem. Tehát, hogyha mondjuk külföldi értékpapírokat értékesítek, akkor nekem ezután a nyereség után Magyarországon kell majd adót fizetnem.
Kamat az ugyanez?
A kamat az az osztalékhoz nagyon hasonlít, jellemzően ott adóztathat, ahol keletkezett a kamat, az az ország, illetve ahonnan kifizették, valamint Magyarország is adóztathat, de ugye figyelembe veszik a külföldön megfizetett adót.
Sokat beszélgetünk veled az adóparadicsomokról. Ott mi a helyzet, ha adóparadicsomnak minősülő helyről származó bevételem van?
A személyjövedelemadóról szóló törvény bevezette az úgynevezett alacsony adókulcsú államnak a kategóriáját, és minden olyan ország alacsony adókulcsú államnak minősül, akivel nem kötöttünk egyezményt, illetve ezen belül még egy fontos szempont, hogy nincs legalább 9%-os társasági adó. Viszont abban az esetben, hogyha bármilyen adóparadicsomról van szó, mondjuk tegyük föl Szingapur vagy Hongkong, kötött Magyarország ezekkel az országokkal adóegyezményt, ezért ezek soha nem fognak SZIA szempontjából alacsony adókulcsú államnak minősülni, még akkor sem, hogyha ténylegesen ott adófizetési kötelezettség nem merült fel. Viszont abban az esetben, hogyha nem kötöttünk egyezményt, és az adott országban nincs legalább 9%-os társasági adó, akkor ez egy alacsony adókulcsú államból származó jövedelem, ami egyéb jövedelemnek minősül Magyarországon, aminek ugye az egyik legkedvezőtlenebb az adózása, ugyanis 15% az SZIA utána, illetve 2018-as évre ezután még EHO-t is kell fizetni, ugye ami 19-es évben már szocho lesz.
Még néhány gyakorlati jellegű kérdés, hogy ezt nekem kell a bevallásomba feltüntetni, hogyha külföldről származó jövedelmem van, ez az egyik kérdés, a másik meg, hogy oké, milyen árfolyamon számoljam el a külföldi jövedelmemet.
Igen, ugye itt figyelemmel kell lenni arra, hogy a külföldi cégektől származó jövedelmek, vagy akár befektetési szolgáltatóktól, azok nem kerülnek lejelentésre az adóhatóság részére, hiszen ők nem minősülnek kifizetőknek, nem lehet külföldi cégeket kötelezni arra, hogy a magyar szabályokat ismerjék és ide lejelentsék. Tehát ilyen esetekben ugye nekem a kötelességem az, hogy figyelembe vegyem ezeket az összegeket, bevalljam az adóbevallásomba, adott esetben levonjam az adóelőleget, hogyha ilyen kötelezettségem van. Viszont arra oda kell figyelni, hogy ugye az automatikus banki információ csere keretein belül már a külföldi pénzügyi intézmények jelentenek majd a magyar adóügyi illetőségű személyeknek a külföldi számlájáról is. Tehát mondjuk úgy, hogy oldalágon azért mégiscsak információt kaphat az adóhatóság, és ezt követően majd az adóhatóság összeveti a külföldről származó adatokat a bevallásomban szereplő adatokkal. Illetve azt nagyon fontos elmondani, hogy például nem kell adóelőleget fizetni az olyan jövedelmek után, mint például a kamatjövedelmek, árfolyamnyereség, vagy ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem. Itt nincs adóelőleg, tehát majd csak amikor az adóbevallásomat benyújtom, azt követően válik esedékessé az adó, és majd úgy kell megfizetnem. És akkor még röviden ugye az árfolyamokról.
Igen, hiszen, mert hogyha fölleliftezik például az euró árfolyama, ha én euróba kapom jövedelmemet, egyszer erős az euró, a forinttal szemben egyszer kicsit gyengébb, akkor mit csinálja?
A jövedelmet is, és az adót is forintban kell megállapítani. Ez a szabály. Tehát nincs lehetőség arra, hogy én most euróban számolom el az adóbevallásomról,
az elszámolási nap
külföldről kapom, és abban a jövedelem szerzés napján érvényes devizárfolyamot kell figyelembe venni, és választása szerint az MNB hivatalos árfolyamát kell figyelembe venni. Magyarán nekem, amikor megkaptam
ami a honlapjukon fenn van.
Így van, amikor én megkapom a jövedelmet, akkor abban az esetben nekem utólag vissza kell néznem, és ki kell számolnom az árfolyamokat, és ennek megfelelően állapítom meg a jövedelmemet, illetőleg a utána a fizetendő adót is.
Hát az szép.
Nem egyszerű.
Az szép.
Tudod, mennyi kérdés?
Az nem lesz sorolát.
Nagyon sok kérdés.
Igen, és akkor még nem tértünk ki arra, hogy a kriptovalutás befektetésekből származó
Csaba,
jövedelmek
után beszéljük meg később. Van még idő, Kántor Endre? Kérdezem, mert nagyon sok kérdés.
Eltűnt az idő sajnos.
Na most mi a túrot csináljunk?
Hát azt csináljuk, hogy nyitunk egy külön fórumot a Facebook oldalunkon ennek, és akkor ott arra ösztököljük Csabát, hogy nézze meg ezt a posztot, és akkor megpróbáljuk a kérdéseket ott megválaszolni.
Jó, legyen így, mit szólsz hozzá?
Nem vagyok a Facebookon, csak ezzel tudom kivágni magam az ingyenes tanácsadásból. De lehet, hogy következő alkalom, akkor még kitérünk ezekre a kérdésekre, akár egy második részt összehozni belőle.
Tehát lehet kérdezni továbbra is 0-30-20-10-9-0-9, válasz majd később érkezik rá. Dr. Magyar Csabának köszönjük szépen, hogy itt volt, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójának, most már végre eltaláltam.
Köszönöm.
Harmadszorra. Köszönjük, és akkor két hét múlva megint találkozunk, akkor addigra összegyűjtjük ezeket a kérdéseket, és megválaszoljuk. Köszönjük. Sziasztok. Még egyszer, szia!
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Hallgasd a Millás reggeli mozgáskultúra rovatát minden pénteken reggel 8:30 után pár perccel, és értesülj lehetőségekről, versenyekről, edzésekről, családi sportprogramokról. Évtestben!
A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A Primavera ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
Reklám.
Drágám, kóstoltad már a Mizoflirt újdonságait? A joghurt és a nagy gyümölcs darabok találkozása, valami mennyei. Meggyes, mangós, barackos és erdei gyümölcsös. Nem is tudok közülük választani. Kóstolja meg ön is a Mizo Flirt nagy gyümölcs darabos joghurtjait, és keresse az új csomagolásba öltöztetett Mizo Flirt réteges joghurtokat a már megszokott Mizo minőségben.
Szuper májusi kika hétvége! Itt az alkalom, hogy megújítsd az otthonod! 14% kedvezmény minden termékre most szombaton és vasárnap! Részletek a www.kika.hu weboldalon és az aktuális prospektusban. Kika, otthon az életedben.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Alig 6%-kal szánt többet az egészségügy működtetésére jövőre a kormányzat, tudta meg a Népszava. Alap szerint a rendszer működtetésére egyelőre mindössze 150 milliárd forintos többletet terveztek az egészségbiztosítási alap jövő évi költségvetésébe, és további 60 milliárdot adnának a fejlesztésekre, azaz az Egészséges Budapest program folytatására. A Népszava emlékeztet, hogy az összegből túl sok mindenre nem futja, egyebek mellett a kórházak és szakrendelők finanszírozásának emelésére sem. Megérkezett az európai parlamenti választás első 480 levél szavazata a Nemzeti Választási Irodához. A borítékokat csak a voksolás befejezése után 26-án este bontják fel, összesen 115 ezeren kértek levélcsomagot. Eredményesek a rendőri razziák. Eddig több mint 100 körözött bűnözőt fogtak el az idei régiós akciósorozatban. Kedden a belvárosban, Erzsébetvárosban és Angyalföldön tartottak ellenőrzést. 44 ember került rendőrkézre. Az ellenőrzések folytatódnak. Több mint 70 vetítéssel tartják meg pénteken az Art mozik éjszakáját. Még hajnalban is nyitva lesz 5 fővárosi művészmozi, este 6-tól, másnap reggel 6-ig 14 teremben. Folyamatosan nézhetők a magyar és külföldi filmek, köztük premier előttiek is, mint például Pedro Almodóvár új alkotása, A fájdalom és dicsőség. Hétfő óta tüntetnek az oroszországi Jekatyerinburgban. Tegnap is több ezren vonultak az utcára, mert az emberek nem szeretnék, hogy katedrális épüljön az egyik park helyére. A Kreml törvénysértőnek nevezte a demonstrációt. Egy helyi jogvédőcsoport szerint, bár a tüntetések békésen zajlanak, eddig 12 embert őrizetbe vettek. Átadták a világ legszélesebb függőhídját Kairóban. A Níluson átívelő hidat azért építették, hogy csökkentse a dugókat az egyiptomi fővárosban. A híd legszélesebb részének 67 méter az átmérője és 6 sávos. Megépítéséhez 1 millió köbméter betont, valamint 1400 kilométernyi acélhúzalt használtak fel. Országszerte borult marad az ég, délelőtt a Dunántúlon előfordulhat gyenge eső, délután észak-keleten lehet elszórtan zápor és zivatar, napközben 12 és 21, késő este pedig 8 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban melegszik az idő, és a hétvégén már akár 25 fokot is mérhetünk. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton kifelé a Róbert Károly körúti felüljáron. Csak egy sáv járható. Befejeződött a helyszínen és a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé az Üllői út előtt a külső sávban. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Budörsi áruházaktól és folytatásában a Budörsi úton. A Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, a Szél Kálmán tér és a Clark Ádám tér felé vezető utakon. Erős a forgalom a Rákóczi úton a Baross tértől befelé, az Erzsébet hídon Pestre, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Pongrácz úton a Kerepesi út irányában, a Zuglói bevezető utakon. Szép csilla BKK info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.
Sweep me much too proud to walk away from something when it's dead. Do, do, do your dirty words come out to play when you are heard? There's certain things that should be left unsaid. Tick, 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 tick on the watch, and life's too short for me to stop. Oh, baby, your time is running out. I won't let you turn around and tell me now I'm much too proud. All you do is fill me up with doubt.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Nagyon jó kérdés az, amit most fel fogok tenni, hogy ez a Rodolfo mondás, ez már mint a lett volna mi nálunk, de 108 éve született Gács Rezső, a kezemet figyeljék, mert csalok, ugye ez az örökbecsű mondása, de egy másikat is talált a mai szerkesztő, ez pedig így hangzik: az a művész, aki megvan magával elégedve, nem művész többé, az meghalt.
Óriási volt Rodolfo.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Van egy új rovatunk, amelyben angol üzleti szleng kifejezéseket próbálunk meg értelmezni, magyarázni. Reméljük, hogy sikerrel. Hallgassátok szeretettel.
Mizó a back office-ban, budgetálnak ezerrel. Tolják a forecastolást. Kell egy kis support, hogy meglegyen a report? Vágod, miről vakerálnak az irodában? A Millás reggeli angol üzleti szleng rovatával majd fogod. Business Jive, az Angloville nyelvi sziget tréningeket szervező Angloville Kft. Támogatásával.
Mai üzleti angol szlengünk: climb the corporate ladder. A ranglétra kifejezés mindenkinek ismerős, és ez az angolban sincs másképp. Ha valaki halad felfelé a vállalati hierarchiában, vagyis előléptetik a ranglétrán, arra mondják, hogy climb the corporate ladder. Azért csak óvatosan, sokszor nagy a tülekedés a keskeny fokokon. Példamondat: I noticed that even though I was promoted 3 times over the past 5 years, climbing the corporate ladder just doesn't make me happy anymore.
Csekkold a feedbacket, a target, hogy jó legyen az update. Aztán ki lehet printelni az invoice-t. Angol üzleti szleng azoknak, akik vágni akarják a nemzetközi business vakert. A Business Jive az Angloville nyelvi sziget tréningeket szervező Angloville Kft. Támogatásával hangzott el. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autó világából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Miről másról is beszélnénk folyamatosan, mint a Daimlerről. Várkonyi Gábor állandó autós szakértőnk itt van velünk a vonalban. Szervusz Gábor, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Most lesz gyár, nem lesz gyár? Persze, nyilván lesz, hát csak
félbehagyták a festést, a csavarozást. Akkor igen, leállt az építkezés.
Lehet, hogy újra szervezik az egészet. Azért volt valami értelme annak, hogy hétfőn gyorsan lecsaptuk ezt a szösszenetet, amit vasárnap olvastam a Handelsblattban, mert hát ugye gyakorlatilag röviddel azután, hogy bejelentkeztünk ezzel a hírrel, mégiscsak megmozdult valami, annak ellenére, hogy ugye cáfolta mind a két német autógyártó első körben azt, hogy bármi változna a magyar beruházásokkal kapcsolatban. A Mercedes részéről ugye megtudtuk, hogy azért mégiscsak van valami abban, amiről a hír szólt, tehát valami fajta megáll van éppen a beruházás kapcsán. Újra gondolás, lehet, hogy máshogy lesz, lehet, hogy később lesz, de hogy lesz, az egyenlőre teljesen biztosnak látszik, ahogy egyébként a BMW is, szóval ezek jó, illetve rossz hírek egyszerre, mert hát nyilván jobb lenne, hogyha mi hamarabb történne, de hát nyilván az sem feltétlen probléma, hogyha egy nagy autógyártó megpróbálja lereagálni a drasztikus piaci változásokat, és adott esetben adaptálni akár a gyártó kapacitását is.
Na de most aggódjunk, hogy esetleg ezek a beruházások megvalósulnak-e, akár a BMW gyár, akár a Mercedes gyárnak a bővítése? Mert te is mondod az újratervezés, de az újratervezésben az is benne van, hogy kihagyják az egészet a fenébe.
Nem, ezt tényleg nem érzem reális veszélynek, ugyanis ahogy ezt egyébként sok elemző, meg én is elmondtam, ahhoz, hogy hosszú távon egy autógyártó Európában eredményesen tudjon autót gyártani, tehát hatékonyan és viszonylagosan olcsón, ahhoz azért modern gyárak, amelyek ráadásul flexibilis módon tudnak gyártani autókat, tehát több fajta dolgot egyszerre tudnak párhuzamosan megoldani, ezekre a gyárakra szükség van, teljesen egyértelműen. Tehát, hogy előbb félnék egy nyugat-európai munkavállalóként attól, hogy a már viszonylag régi gyáramba nem fognak investálni, vagy nem így fognak investálni, vagy mondjuk átalakítják elektromos autógyártó üzemmé, mint hogy egy ilyen országban, mint amilyen Magyarország, a hatékony és olcsó gyártást mondjuk elhalasszák. Tehát, hogy kicsit tényleg a turbulens pénzügyi helyzetet gondolom, mint reális indoknak, ami ugye egyfelől a büntetések, másfelől a CO2, harmadrészt meg a megugró fejlesztési költségek, ez az állandó mantra, amiről szó van, ez okozza azt, hogy adott esetben most tudom, egy fél évet vagy egy évet várunk és újra tervezünk.
Okay, de mi lesz a magyar beszállítói közeggel?
Na, hát ez egy rettenetesen okos kérdés. Mert nyilvánvalóan, hogyha egy autógyárat építesz, akkor arra rámozdul egy teljes kiszolgáló vállalkozói alszervezet, ami, hogyha nem időben kapja meg a megrendeléseket, akkor ugye egyfelől valami fajta kártérítéssel egyébként élhet az autógyártó irányába, hiszen azért hozod a gyárat, azért allokál kapacitást, azért köt le dolgokat, hogy ki tudja szolgálni azt az autógyárat, amely ugye egészen pontosan és időre kell, hogy megkapja az alkatrészeket. Ha aztán az mégse kezd el termelni, akkor nyilván ezekben a szerződésekben vannak erre valami fajta kötelezvények, vagy kártérítési megbeszélések. És éppen ezért nem gondolom azt, hogy lényegesen és hosszú időre eltolódna ez a beruházás. Csak lehet, hogy végül nem azt fogják így gyártani, mint amit eredetileg kitaláltak.
Hát igen, de átállni azért nem olyan egyszerű, főleg ezek ugye egy-két dologra álltak rá, hogy egy-két dolgot szállítanak be, úgyhogy, és nekik ugye ez a, tudom én, fél év, hát az brutál, tehát azt szerintem nem is élik túl ez az ökoszisztéma.
Na mondom, ebben biztos, hogy vannak egészen konkrét pontok arra vonatkozólag, hogyha ez nem történik meg, tehát semmelyik még kis beszállító sem meri bevállalni azt a rizikót, hogy ne úgy legyen megkötve egy ilyen szerződés, hogy őt valami fajta garancia védi attól, hogy tényleg allokál egy csomó erőforrást, aztán az mégse történik meg. De mondom, én ettől nem is feltétlenül félnék. Még a végén az is lehet, hogy bár az eredetihez képest mondjuk kevesebb munkahelyen járó, de mondjuk még modernebb dolgot kapunk, például egy elektromos üzem kapcsán. Tehát én megpróbálom ezt nyilvánvalóan a lehető legoptimistábban képzelni ezt a kérdést. Az nagyon látszik, hogy szerte a világon az európai autóipar az a sajtóban egy folyamatosan tárgyalt topik, mert hát tényleg gigantikus változások előtt állunk. Ha csak a Daimlert nézzük, elküldtem nektek a hírt, amikor a mai témát kvázi megbeszéltük e-mailen, hogy a Daimler kitalálta, hogy ők mindenféleképpen CO2 neutrális vállalattá szeretnének válni, ahogy egyébként a Bosch is, mind a kettő az elmúlt hétnek a bejelentése, és mind a kettő egészen közeli időpontot mondott arra, hogy ez teljesüljön. Ezek azért ezek nagy dolgok, tehát az, hogy egy autógyár azt mondja, hogy 2030-ra szeretné teljes mértékben CO2 neutrális tenni a gyártást és a járműjeinek az üzemeltetését is, az egy mamut feladat, és rendszeresen nagy beruházásokkal jár, miközben egyébként még azt is hozzáteszik, hogy a vezetőségnek a prémiumait azt ahhoz kötik, hogy el fogják-e tudni érni ezt a célt, vagy sem. Tehát, hogy azért rajta vannak ezen az ügyön, nem lehet mondani, hogy nem.
Jó, hát figyeljük a fejleményeket. Gábor, köszönjük szépen az update-et, és akkor foglalkozunk még ezzel, és figyeljük azt, hogy mi történik. Jó munkát neked, szép napot!
Nektek pedig szép hétvégét, majd sziasztok!
Várkonyi Gábor állandó autós szakértőnkkel beszélgettünk, alapvetően ugye a német autógyártók döntéseiről és a magyar hatásairól ezeknek.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. Sem böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
A vonalban itt van velünk Barát Tibor, vezető üzletkötő. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Na, mi a helyzet a piacokon?
Hát ma nem túl pozitív az összkép, ugye ennek elsősorban az az oka, hogy tegnap délután az amerikai elnök aláírta a telekommunikációs hálózatok védelméről szóló rendeletet, amit mondjuk a Washington Post csak úgy apostrofált, hogy az országos rendkívüli állapotot hirdetett ki. Ugye ez arról szól, hogy az amerikai telekommunikációs vállalatok nem köthetnek üzletet olyan külföldi alkatrészgyártókkal, amelyek nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Ugye néven
hát mondjuk ki Kína.
De hát azért a Huawei-t meg az ETE, ugye, amire elsősorban gondoltak, hát ez mindenképpen ugye emiatt ugye negatív most az európai kilátások, ugye tehát úgy tűnik, hogy ez a kereskedelmi háború ez tovább mélyül, tehát alapvetően a piaci hangulat az ugye negatív lesz, viszont hát azért nézzünk, próbáltam azért olyat is összegyűjteni, ahol azért valami javulás azért lehet, vagy várható. Az egyik, ugye itt a Commerzbank házatáján, ugye, amiben kedden volt is egy elég nagy visszapattanás a papírbai napon belül, 7.30-ról egészen 7.89-ig, ugye miután a Deutsche Bankkal ugye kidobták a terveiket az egyesülésre, két komoly érdeklődő maradt, és hát újságcikkek szerint ugye az UniCredit, illetve az ING is már megbízott tanácsadókat arra, hogy egy együttműködést előkészítsenek. Ezt mind a Reuters és mind a Bloombergen is ugye ez lejött. Az ING, a Perella Weinbank Partners, az UniCredit pedig a JP Morgant. Bár hát ugye ez a két cég, ez ugye igyekezett azért hűteni a kedélyeket. Ugye, tehát az UniCredit részéről azt mondták, hogy egyelőre a pletykákban szereplő lehetséges opciók azok nincsenek az üzleti tervükbe, és ugye hogy az organikus növekedésre koncentrálnak, de az új üzleti tervüket majd december 3-án teszik közzé. Jelenleg inkább az önfinanszírozás erősítése és az olasz kötvénykitettség mérséklése ugye a fő céljuk. Egyébként mind a két cégnek már, tehát az ING-nek meg az UniCreditnek is van ugye elég jelentős német érdekeltsége, és ugye amiben a Commerzbank erős, ugye ez a német közép- és kisvállalatok ügyfélkör, ez mondjuk jól illeszkedne az ő portfóliójukba, viszont ugye itt az UniCredit azért még ugye megint azt, még ugye végén azt nyilatkozta, hogy hát túl sok akadályt lát az európai bankszektor konszolidációja előtt, viszont azt gondolom, hogy ez egy érdekes papír lehet, hát hosszú idő óta először, most egyébként már ugye drágább, mint a Deutsche Bank, amint ugye a Commerzbank, hogy amikor ezt is ugye megütik a piaccal együtt, időnként előjönnek ezek a pletykák, és hát úgy tűnik, hogy ilyen 7.30-7.40-es szintnél ugye érdemes vele veszegetni, hát most 7.60-nál tart még, mert ez úgy tűnik, hogy ez egy valós történet, illetve erre mindig be tud mozdulni a piac, így nem is keveset. És a másik, aki mondjuk egy fordított utat járt be, ez a ThyssenKrupp lenne, aki ugye múlt héten napon belül volt olyan nap, ugye sem csütörtökön vagy pénteken, hogy 28%-ot emelkedett a mélyponthoz képest, ilyen 11,2-ről 14,4-re, pedig ugye egy rossz hír jött meg, ugye az, hogy az Európai Bizottság nem engedélyezi a tatával való együttműködést. Aztán hát ez a short zárások hatására volt ez a nagy visszapattanás, aztán azóta folyamatosan esett a papír, függetlenül attól, hogy éppen most ugye jó a piaci hangulat, vagy rossz. Aztán tegnap már ilyen 50-ig visszahullott, mára viszont ugye a vezérigazgatójuk Kerkhoff úr nyilatkozott, és ugye azt mondja, hogy hát elég nehéz a gazdasági helyzetük, sokkal rosszabb, mint amit még egy évvel ezelőtt vártak, és hát jelenleg ott tartanak, hogy több pénzt költenek el, mint amennyit termelnek, tehát hogy ez nyilván ugye nem maradhat így, és ugye, hogy ez a Tatával való együttműködés, amit egyébként 3,5 éve terveztek, ugye ez kukába került, ezáltal elmaradnak ennek a pozitív hatásai, úgyhogy valamit erre reagálniuk kell, és ugye amit szeretnének, hogy a munkavállalói szervezetekkel együtt ugye az acélipar számára egy új fejlesztést kidolgozni, illetőleg hát ugye ebbe az iparágba, tehát az acéliparon belül egyáltalán az életképesség fenntartása ugye ez a legfontosabb, és hát ugye valóban ugye tervezik a felvonó üzletágnak a tőzsdére menetelét, amiből ugye pénzhez tudnának jutni, és akkor ezáltal egy ilyen holding struktúrát alakítanának ki, amin keresztül azt jelenteni, hogy egy kisebb lenne a koncernnek a központja, valamint független autóalkatrészgyártó, tengeralattjárógyártó és ipari részek jönnének létre. Ugye ezt hangsúlyozza, hogy ez nem azt jelenti, hogy most teljesen szét darabolják a céget, vagy hogy szétverik, illetve ez nem is azt jelenti, hogy most mindent el akarnak adni, de nyitottak mindenféle kooperációra, még akár olyan szinten is, hogy a többség, tehát az egyes ipar részeknek a többségi tulajdonát ugye eladják, és ők csak kisebb többségi tulajdonosak maradjanak, és hát ugye az acéliparnál maradva még ugye megemlítette, hogy az alsó szászországi Salzgitterrel együtt nem zárják ki, hogy egy úgynevezett ilyen német Stahl AG jöjjön létre, ami egy konszolidációnak egy megfelelő formája lehetne. Úgyhogy azt gondolom, hogy erre a picit, tehát teljesen szétvert papírra most, ugye az, hogy valami fajta irányt azért mégis mutatott a vezér, és nem csak így a hullámokon sodródik a hajójuk, ez azért mindenképp pozitív, és szerintem ott ma lehet egy általános piaci esés ellenére egy jelentősebb javulás a papírban.
Jó, oké, figyeljük akkor ezeket, Tibor, köszönjük szépen az információkat, jó napot nektek, és jó kereskedés, szép napot!
Köszönöm szépen, nektek is viszont kívánom, sziasztok!
Szervusz! Barát Tiborral, vezető üzletkötővel beszéltünk.
Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
Na, a műsor második órája is elillant valahogy, hogy Schmidt Andi jön, és elmondja a híreket. Utána folytatjuk a Millás reggeli műsorát. Na mivel? Az NOPQ.
Gasztrorovatunk
jön.
Egy picit visszamegyünk egy ilyen mesél a múltba oltott NOPQ rovat következik.